A pletyka a mi társadalmi életünk fő faktora. Rossz nyelvek egyedüli faktornak mondanák, én nem, mert én rossz nyelvű ember nem vagyok. A pletyka nálunk sok mindent helyettesít. Talán azt lehet mondani, hogy a pletyka nálunk mindent pótol. Írta annak idején Ady Endre. Ha a Bibliát forgatjuk, ezt találjuk benne. Ha valaki nem vétkezik a nyelvével, az tökéletes ember, és képes egész testét is megfékezni. Ebben a részben elsősorban az irodalom és pletyka kapcsolatáról beszélünk, ahol többnyire művészi eszközökkel és ítéletmentesen ábrázolják a pletykát. De szót ejtünk még arról, hogy hogyan lehet külföldön pletykálni, illetve hogyan nem, legalábbis a pletykálás nehézségéről, beszélünk a pletyka kutató életéről és töltekezéséről, mikor elég a pletykából és mikor van még rá szüksége, hogy folytatni tudja a kutatásait. Sziasztok, ez itt a pletyka és ami mögötte van, Szvetelszky Zsuzsával
és Simonyi Balázzsal.
Mielőtt belevágnánk egy nagyon kellemes és senkinek sem ártó, felvillanyozó témába, persze akik magyarból nem teljesítettek túl jól a középiskolában, azoknak lehet, hogy már most elfogyott a kedvük ehhez az adáshoz.
Vagy rossz volt a magyar tanárok. Nem biztos, hogy ők teljesítettek rosszul. Azért az ember 10-20 év távlatából elkezd pletykálkodni a volt tanárairól, és rájön, hogy csak beskatujázták, nem vették észre a tehetségét.
Abszolút egyetértek, és tényleg a jó tanáron múlik, de van, akinek egyszerűen nincs affinitása bizonyos tárgyakhoz, nem érdekli, és inkább csak elvégzi őket. Úgyhogy vannak jó tanárok, akik meggebelhetnek, de nem fognak rávenni téged arra, mondjuk a fizikát megszeresd, per foglalkozz vele. Na de ez most nem egy pedagógiai műsor, mielőtt az irodalommal foglalkoznánk, a pletyka és az irodalom kapcsolatával. Zsuzsa, azt szeretném tőled kérdezni, csak egy ilyen kis színesként itt a műsor elején, hogy miért írta rólad Csányi Vilmos azt, hogy a szerzőasszony, tehát egy könyvednek a fülszövegén nem csak kitűnő tollú író, ezt értjük eddig, de nagy pletykafészek is. Ő ezt honnan tudja szerinted?
Hát a 2002-ben megjelent könyvemben vállalom is ezt, beszámolva arról, hogy amikor egyetemista koromban az első gyermekem megszületett, és nagyon sokat otthon voltam, ritkában jártam be az előadásokra, a szemináriumokra, viszont az évfolyam társaim, csoporttársaim nagyon kedvesen meglátogattak, elhozták a jegyzeteket, elmondták, mi volt előadáson, elmondták, hogy mit csinált a tanár. Elmondták, hogy ki jött össze kivel, kiszakított kivel, elmondták, hogy mit hallottak mondjuk egy másik szakról, vagy egy másik évfolyamról, és mivel hozzám sokan jöttek, tehát egy csillag közepén képzeljen, akihez megérkeznek az emberek és szállítják az információkat, ezért egy idő után volt rá példa, hogy jóval többet tudtam egy aktuális szituációról, mint azok, akik benne voltak, mert hozzám sokan hordták el ezeket az információkat. Ez azonban élethelyzetnek a kérdése. Az első kiadásnak, a 2002-es a Pletyka című könyvnek a megírása közben Németországban éltem, és ott egy hasonló helyzet vett körül. Magyarként egy jó felületnek tartottak a kedves szomszédasszonyok, vagy az óvodában, az iskolában a szülőtársak, és meséltek nekem a többiekről, egymásról, amivel megint csak egyfajta szerepet kaptam meg, viszont amikor 2003 nyarán hazaköltöztünk, és utána nem sokkal a következő évelején megkaptam az első megbízást egy szervezeti pletyka kutatásra, ami nagyon meglepett, illetve az első felkérést a pletyka általános elméletének az egyetemi oktatására, onnan kezdve elfogyott az idő, amit a pletykák meghallgatására fordíthattam, ami azt jelenti, hogy ma már korán sem tudnám ennyire büszkén leírni azt, hogy pletykafész vagyok. Másfelől pedig azért sem, mert megváltozott körülöttünk a technológia, és az ember már nem csak a szavakkal pletykál, nem csak jelekkel pletykál, gondoljunk például arra, hogy vizualizálódik a verbalitás, tehát amikor valaki fényképet készít, egy chatroomban zajló beszélgetésről screenshotot, és ezt elküldi, nem csak azért, hogy besározza azt, aki ott beszél, hanem mert ez gyorsabb, mint elmondani, akkor egy nagyon speciális új helyzetnek vagyunk a tanúi, amiről még szó nem volt 2002-ben. Tehát megjelentek azok az új jelenségek, amelyek a klasszikus pletykafészkeknek a funkcióit vagy kiegészítik, vagy finomítják, vagy akár fel is borítják. Gondoljunk például arra, amikor valaki úgymond leveszi az állapotát, és ezt el lehet mondani, hogy ő most nem elérhető. Tehát ezt korábban a faluban csak úgy vehettük észre, hogy se a patakparton nincs ott, se ami se utána a templom előtt nincs ott. A láthatóság, az online és az offline tér kiterjedtsége nagyon átalakítja a pletyka működését. Ennek ellenére pletykafészkek vannak, voltak és lesznek is.
Egyrészt megütött a fülemet, hogy te Németországban pletykáltál. Erről majd fogunk beszélni a protopletyka kapcsán, amikor idegen nyelven pletykál az ember, és hogy mennyire korlátozott lehetőségekkel rendelkezik. Úgyhogy majd ezt létszeres idézd be akkor.
Vagy akár vessük föl most is, mert ugye az ember a saját nyelvén egyrészt ízesebben fejezi ki magát, azt mondja, hogy nem á, vagy azt a...
Mert hát sokkal több lokális ismerete van, tudja, meg a nyelvi zamatot is érzékeli.
Igen, például nekem elmondták valakiről Németországban, hogy az illető rendezvényről 2 percet késett, és én néztem csodálkozó szemekkel, hogy hogyan folytatódik a történet. Nem is tudtam, hogy ez a poén, és hogy ilyet nem csinálunk, és hát 2 perc az valami tűrhetetlen. Igen, igen. Tehát interkulturálisan is értelmezni kell azt, hogyha a pletykának olyan részletei vannak, ami számunkra esetleg nem magától értetődő, de valóban a szókincs gazdagsága, a választékosság, azok mind-mind olyan beépített motorok a pletykába, amelyek szélsebesen lendítik előre, és amit igazán az anyanyelvén tud művelni az ember. Amit meg lehet tanulni egy ilyen közegben, és azért működik, mert ma a globális világban sokkal nagyobb a mobilitás, és hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy bármikor együtt dolgozhatunk egy szlovén vagy dán kollégával, sőt, hát nagyon sok olyan nagy vállalat van Budapesten, ahol több tucatnyi nemzet tagja dolgozik, és hát ahol 50-60 féle nemzetből érkező ember van, ott azért igazodni kell. Ez ilyenkor nagyon segít a metakommunikáció. Az ember sokkal tágabbra nyitja a szemét a csodálkozástól, mint amennyire bocsánat a képzavarért, az anyanyelvén nyitná. Uh-huh. Sokkal jobban összevonja a szemöldökét, sokkal intenzívebben, hosszabban és hangosabban mondja azt, hogy fú! És ezek a dinamikák, ezek segítenek a pletykát mondó fél számára kódolni azt, hogy tényleg érdekes ennek a szegény külföldinek ez a pletyka, akkor is, hogyha csak mondjuk a 80%-át érti az elhangzottaknak, és akkor is, hogyha a válaszában itt-ott döccsen a nyelvtan.
Igen, és mindezt egy leegyszerűsített cselekménnyel és szerkezettel adja, veszi a pletykáló, illetve a pletyka fogadó, hogy biztosan célba érjen a tartalom, hiszen ha mondjuk, hogy egy helyi pletykál egy külföldinek, akkor mivel a helyi viszonyokban járatlan a külföldi, neki is egy magyarázatabb pletykát kell átadnia.
Igen, egy egyszerű változatot, és meg kell magyarázni közben, hogy ez miért kínos, ez miért meglepő, ezen miért csodálkozunk, ezt miért ítéljük el, és így tovább, és így tovább. Míg a szomszédommal, akivel 30 éve ismerjük egymást, lehet, hogy nem szorulunk ilyen háttérmagyarázatokra.
Még a német késéshez megvan az a történet, hogy most egy japán vonatvezető beperelte a japán államvasutakat, mert levontak tőle körülbelül 43 forintnyi munkabért, mert fél percet késett a vonat, és arra hivatkozott, azért késett, mert pirosat kapott valahol, meg kellett állnia, ezért beperelte a céget, hogy azt a 43 forintot ő kapja vissza, tehát az a becsület mindennél többet ér típusú.
A becsület is, meg a reputáció kérdése is, tehát egy vonatvezető számára Japánban nagyon fontos kérdés az, hogy ő pontos, és ha önhibáján kívül következik be a pontatlanság, akkor joggal érzi fontosnak azt, hogy tisztára legyen mosva, és ő felmutathassa azt, hogy nem az ő hibája volt ez a néhány másodperces késés.
Igen, a német 2 perc, az a japán 1/2 perc. Mondta ezt, hogy ugye nem volt már időd annyit pletykálni a sokasodó feladatok során. Én ezt úgy érzékem, hogy ez egy ilyen kortárs értelmiségi foglalkozási ártalom. Tehát sok különböző szakmabeli entellektüel, hogy ilyen szépen fogalmazzak, panaszkodik arra, hogy bár a foglalkozása az, hogy gondolkodjon, és mondjuk arról értekezzen, írjon, beszéljen, egyszerűen nincs ideje töltekezni, nincs ideje fölkapni új dolgokat, átszűrni magán új dolgokat, mert annyit kell dolgozni. De ez ugye ez egy semmibe vezető spirál, mert egy idő után nem csak hogy kiégsz, hanem hogy nincs muníciód, hanem önmagadat zsigereled ki. Tehát főleg egy pletyka kutatónál nem az kellene, hogy folyamatosan rajta tudja tartani a hüvelykujját a dolgokon, az élő szöveten. 20-25 évvel ezelőtt úgy látlak, mint mondjuk amikor Bartók és Kodály elmentek népdalgyűjtő körútra, és így meghallgatták napközben a dalokat, éjszakánta pedig körmölték a nótákat, a felbecsületetlen nótakincseket, hogy így működik, vagy így kellene, hogy működjön egy pletyka kutató, és hogy érzed annak a hiányát, hogy kevesebbet tudsz ebben az élőszövettel foglalkozni?
Megtisztelő a hasonlat, de azért pironkodva hátra kellettől lépnem. A népdalok jóval lassabban változnak, hogyha egyszer elérték a végső formájukat, és ezt nagyon hamar elérik, mert a közösség megérzi, hogy mikor a legénekelhetőbb egy dallam, mikor a legkifejezőbb egy szöveg, akkor ott abban a formájában stabilizálódik, megmerevedik, magyarul úgy marad. Ezzel szemben, mert a népdal az egy érzésről szól, például a szerelemről, ami miatt Rómeó és Júlia történetére ma is élénken rezonál mindenki, aki érintett vagy érintett volt valaha is életében, és a többség azért így van ezzel. Ezzel szemben a pletyka az egy aktuális történet az aktuális szereplőkről, te sem Mikszátról pletykálsz a legtöbb ismerősöddel, és én sem Mátyás királyról. És
pedig ezek nagyon szívesen tenném.
Az már történettudomány, és nagyon nehéz, még egyszer hangsúlyozom, felgöngyölíteni az összes adatot, az összes információ forrást ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy valós volt-e egy tény, és minden forrás ezt igazolja-e. Ennek ellenére, hogyha belegondolunk ebbe a munkába, és ebbe a kiégésbe, amit említettél, azért az ember megtalálhatja azt, amit érdemes elolvasnia. Én nagyon szeretek bizonyos szövegeket többször olvasni, ilyen például Örkény vagy Tolstoj, mert ugyanazzal a nagyon kellemes hatással vannak rám, és hiába ismerem a szöveget, és tudom a történetet, ennek erre magáért az élvezetért fordul elő sok szerzővel, hogy újraolvasom. Ennek a panasznak szerintem azért nincs helye, mert egy felnőtt ember maga felelős azért, hogy milyen feladatokat enged be az életébe, és hogyan súlyozza azokat. Tehát a nincs idő felkiáltású panaszhoz ma rengeteg eszköz van, amivel ezt kezelni lehet. Inkább arról van szó, és ez már egy jogos panasz, hogy nagyon nehezen tudjuk irányítani a felénk áramló instant kommunikációt. Például, ha az embernek normális módon van ez a 150 ismerőse, amiről már többször is beszéltünk a Dunbar szám kapcsán, akkor nem fordulhatott elő, hogy mondjuk kilépett a népboltból, miután vett 2 liter zacskós tejet, azzal, hogy hazamenjen és elkészítse a palacsintát vagy a madártejet, és ez alatt egyszerre 40 ember odaugrott hozzá, és az egyik azt kérdezte tőle, hogy látta tegnap a filmet, a másik azt mondta neki, hogy vettem egy új nadrágot, a harmadik pedig azt, hogy elmarad holnap a találkozó, a negyedik pedig azt, hogy szerinted jó ez az eső kabát, ami viszont ma előfordul, előfordulhat, amikor az ember ott van az online térben, ami az offline térnek a kiterjesztése. Magyarul 20-30 évvel ezelőtt az ember egyszerre nem vehetett részt 4 beszélgetésben, ma viszont, ha 4 ablak van nyitva, és ez nagyon izgalmas, hogy az emberek azt mondják, hogy rossz ablakba írtam, amit először meg kellett szoknunk, hogy mit jelent, hogy egy téves beszélgetésbe, pontosabban nem egy téves beszélgetésbe, hanem egy másik beszélgetésbe írja be azt, amit az egyikbe akar. Ez azért egy változás. Ez az embernek a döntése.
Gyorsan vissza lehet már manapság vonni. Volt régen ez a sírkő a messengerbe, hogy egy sírkövet rakott ki. Most már csak az van, hogy ön visszavont egy üzenetet, és ezt látja a másik.
Igen, eltávolítottad magadnak. Tehát az ember magának is eltávolíthatja.
Azt nem értem, magának miért távolítja el valaki?
Hát, hogyha valaki azért, mert a pletykának van egy olyan kiterjesztése is, hogy nem csak az online térben jelenik meg, hanem ha mondjuk fogja a kezében, olvassa a kijelzőn lévő ülepetet, üzenetet, nem látja, hogy kiáll a háta mögött, és kikukkant bele a telefonjába. Tehát azt szeretném...
Ezért van.
Többek között. Ez nem tudom, hogy miért, mert a céggel nem vagyok kapcsolatban, és nekik nyilván megvan az üzleti indokok. De például azt tudhatjuk, hogy nagyon finomak azok a változások, amelyek ilyen pletykát is eredményeznek, és még ezen kívül nagyon sokat gondoljunk a kamu profilokra, hogyha szakít egy fiú és egy lány, akkor az egyik, amelyik úgy érzi, hogy csúnyán hagyták ott, egyszer csak létrehoz akár több tucat kamu profilt, erre vannak példák, és támadja az illetőt, ami megint csak nem fordulhatott elő a Hajdani utcán, hogy az ismerősök szellemei jönnek, és azt kérdezik, hogy miért hagytál itt.
Névtelen levelek.
De az is egy olyan tárgyi dolog, amit sokkal hosszabb ideig tart létrehozni, és működtetni. De ide tartozhat az is például, hogyha tagja vagyok az online térben egy csoportnak, akkor ebben a csoportnak, annak a vezetője, hívjuk adminnak, betehet, vagy kivehet a csoportból, eltávolíthat. Azért ez egy faluban nem ilyen egyszerű, ahhoz, hogy valakit kiközösítsenek, ahhoz vagy az egész közösségnek a döntésekkel, vagy pedig az elöljárónak a döntésekkel. Tehát ugye beszéltünk az előbb a pletyka olyan átalakulásáról, amit úgy fogalmaztunk meg, hogy egy vizualizált verbalitásról van szó. Lefotózom a chatbeszélgetés, screenshotot készítek, de ma már screen videók is vannak, amivel a beszélgetést lefilmezhetem, mert hogy hosszabb ideig tart végigolvasni, mint végignézni. Képzeld el, ha egy könyvet filmre véve olvasnál, tehát nem lapoznád, hanem filmre véve olvasnál. Tudom, hogy ezt...
Ezt sem tudom képzelni, mert mondom, hogy elkezdtem, de nem tudom elkezdeni.
De arra is van példa, és ez is a modern pletykák keletkezésének egyik melegágya, amikor valaki véletlen felvételt készít, és feltölti a Facebook történetébe. Ez főleg az idősek körében sokkal gyakrabban fordul elő, mint gondolnánk. Tehát amikor a privát helyzetet belövi a nyilvánosban, mert nem tudja, hogy ez nyilvános. Azt is beírhatjuk a chatbe, hogy más nézi az üzenetemet. Régen csak jelezni tudtuk beszélgetés közben, hogy a szobalány hallgatózik, beszéljünk halkabban, suttogva. Ma ez sokkal nyilvánosan kezelhető dolog, és hát hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy ezek új jelenségek van, úgyhogy nem is egy ember pletykál, hanem maga az eszköz pletykál. Képzeljük el, hogy mondjuk utazunk az autóban, mutatja a telefon az útvonaltervező által megmutatott utat, megy a sofőr, az ő telefonja mutatja ezt a javaslatot, ül mellette egy utas, és akkor megszólal a telefonon egy értesítés, hogy XY társkeresőn valaki vár rád.